Sziasztok, ez itt az Eper Rádió 97 Hírágó című műsora. Itt van velem a stúdióban Kövesdi Veronika, Tóth Szilvia, Hartman Zsófia és jó magam Szinok Klára. Külpolitikai rovatunkkal kezdjük.
A republikánusoké a kongresszus. A keddi félidős választások után a republikánusok a képviselőház mellett a szenátusban is többséget szereztek, tudósít a Washington Post. Obama nehéz két évnek néz elébe a felcserélődött erőviszonyok miatt. Elkezdhetik több oldalról is törvényekkel bombázni az elnököt, aki már csak vétóval dobhatja vissza azokat, erre pedig akár rá is játszhatnak a republikánusok. Ugyanakkor nem tudták megszerezni a 60 fős többséget a 100 fős felsőházban, így inkább a költségvetést érintő kérdésekben lesz majd döntő szavazatuk, de nem tudnak olyan törvényeket visszavonni, mint az általuk sokat vitatott Obamacare. A legfontosabb kérdés jelenleg az, milyen hatással lesznek a mostani félidős választások a 2016-os elnök választásra. Nagy nyomás van most a republikánusokon is, hiszen komoly eredményeket kell letenniük az asztalra ahhoz, hogy feléjük billenjen a mérleg. A mostani győzelmük inkább köszönhető az elnökkel kapcsolatos általános kiábrándultságnak, mint egy előre megtervezett, jól felépített kongresszusi napirendnek. Nem lehet kijelenteni, hogy Obama már csak történelem, de kétségtelen, hogy mostantól nem ő határozza meg, hogy merről fújnak a szelek az amerikai politikában. Bura Rozina, Eper 97.
A közelmúltban a felsőoktatásban történt eseményekről Szabó Petra számol be.
Megszületett a hivatalos döntés. Az ELTE állami és jogtudományi karán 2013-ban nemi erőszakot követtek el, melyet a gólyatábor vezetője eltitkoltak. Az ügy 2014-ben került nyilvánosságra. A kartékeny a fegyelmi eljárást indított a kar 6 hallgatója ellen. A fegyelmi bizottság elnöke, Hak Péter közleménye szerint a 6 hallgató közül 2-t kizártak az intézményből, egy hallgatót 2,5 évre eltiltottak tanulmányai folytatásától. Egy tanulót megrovásban részesítettek, egynek betegsége miatt az eljárást elnapolta a bizottság. A 6. diákkal szemben pedig megszűnt az eljárás, írja az Eduline. A közlemény szerint a 6 hallgató közül 3-an az AEK-hők vezetői voltak. A legsúlyosabb büntetésben azok a hallgatók részesültek, akik szervezőként vettek részt a gólyatáborban. A hallgatóknak a nemi erőszak elkövetésében nem volt szerepük, azért kerültek felelősségvonásra, mert nem tájékoztattak senkit a történtekről. A feltételezett elkövető ellen nem indítható eljárás, mert a fegyelmi vétség elkövetése óta már több mint 5 hónap telt el. Ellene az erőszak elhallgatásáért azért nem indítható eljárás, mert senkitől nem várható el, hogy saját maga ellen tegyen feljelentést. Hak Péter közleményében úgy fogalmazott, idézem, az eljárás alá vont hallgatók magatartásukkal megakadályozták olyan intézkedések meghozatalának lehetőségét, amely a jövőben hasonló események előfordulását megelőzhette volna. Szabó Petra, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Most pedig egy kis színes hírrel folytatjuk. Munkácsi Sanghajban. Magyar festők műveiből nyílt kiállítás Kína és egyben Ázsia legnagyobb múzeumában, a China Art Museumban. Olvasható az Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapján. A Sanghajban nyílt tárlaton közel 100 művön keresztül ismerkedhetnek meg a látogatók a 19. és a 20. század magyar festészetével. A kiállításon többek közt Munkácsi Mihály és Szinyei Merse Pál képei láthatóak. Előbbi festőnktől 35 művet állítottak ki, végigkövetve Munkácsi teljes életművét. A tárlat 2015. január végéig látogatható, utána előbb Pekingbe, majd Moszkvába viszik tovább. A hét könyve rovat következik Kelemen Szilviától. Beolvassa Tóth Szilvia.
Justina Chen Hedley, iránytű önmagamhoz, kiadja a könyvmoly képző. A tájvani és amerikai gyökerekkel rendelkező írónő iránytű önmagamhoz című regényével vált híressé, melyben szintén szerepet kap a geocaching. A geocaching Amerikából kiindult szabadidős tevékenység. Lényege, hogy a vállalkozó kedvű kalandorok megadott koordináták segítségével igyekeznek meglelni a föld bármely pontján elrejtett kincses ládákat. A történet főhőse, Terra, egy fiatal washingtoni lány, akinek mindene megvan. Szerető szülők és idősebb fiútestvérek veszik körül, jóképű fiúját pedig mindenki irídítőre, akár csak a tökéletes alakját, ám ez csak a felszín, mely alól a lázadozás apró szikrái törnek elő olykor-olykor. A lány egész életében küszködik apja diktatórikus hajlamával és a fél arcát elcsúfító tűzfolttal. Aztán jön egy különc srác az anyukájával, s akaratlanul is megváltoztatják Terra családjának életét, amiben két központi kérdés van. Az első, hogy vajon Terra anyukája szembeszáll a férje elnyomásával, vagy élete végéig hagyja, hogy uralkodjanak felette. A másik pedig, hogy Terrának sikerül-e elfogadni a tökéletlenségét, vagy mindaddig vastag sminkréteggel fedi el arcát, míg a technika gyógymódot nem talál a hibájára. Bármennyit is agyal rajta az olvasó, az írónő sejtelmessége nem hagy árulkodó nyomokat maga után. Akkor és ott tudjuk meg a válaszokat, ahol és amikor az írónő akarja. Erőteljes történet egy törött családról, a szerelemről, az utazásról és az igazi szépség fogalmáról, írta róla a Goodreads. A könyv különlegessége a térképészeti metaforái. A főszereplő párhuzamot von a saját sors térképe, illetve a neves felfedezők, térképkészítők által alkotott térképek között. Elkalauzolja önmagát és az olvasókat a szépség földjére. És lehet, hogy a saját kárán tanul az ember, de erőt meríthet más tapasztalataiból, bölcs gondolataiból. Ahogy én is tettem. A különc fiú szerint ugyanis, ha már evidens, hogy az emberek kinevetnek minket, legalább mi választhassuk meg, hogy pontosan miért is teszik.
Érdekelne, hogy ti kipróbáltatok-e már valaha ezt a geocaching nevű tevékenységet?
Nem, de nagyon érdekesnek hangzik, főleg mert nagyon oda vagyok az Indiana Jones filmekért, és egy kicsit emlékeztetne rá.
Nekem Töri tanárom volt az, aki sokszor besélt erről a gimnáziumban, hogy ő meg a kisfia járnak ilyen geocaching túrákra, mert a világnak most már gyakorlatilag bármely pontján, városokban is megtalálhatóak ilyen pontok. És hát nagyon érdekes volt, amikor először hallottam róla, hogy ugye vinni kell ilyen különböző meglepetéseket, és azokat ott hagyni ezeken a pontokon, hogy a következő ember, ilyen geocachinges versenyző, aki arra jár, ő ezt megkapja, és akkor kicseréli a saját tárgyára. Erről tudtatok?
Eddig nem.
De nagyon érdekesen hangzik, én nagyon szeretném kipróbálni, hogy ez tényleg ilyen, tehát mindenképpen.
Vannak egyébként különböző ilyen GPS-ek is, most már kifejlesztve, amik külön jelölik ezeket a kis pontokat. Mindig kérdezget, hogy nem tudunk-e valamit arról, hogy melyiket érdemes megvenni, úgyhogy én is csak ezért tudok erről ennyit, de mindenképpen érdekes szerintem, hogy így a technológia ezzel együtt fejlődik, és így mutatja, hogy merre, hogyan, mi.
Igen, meg lehet, hogy ez is valamilyen szinten közösségépítő, vagy legalábbis így családon belül, hogyha így elmennek, amit mondtál, hogy a tanárod is a kisfiával, ez biztosan nagyon élvezik, és szabadban vannak, mozognak, úgyhogy ez abszolút jó. Stetsenko Andrea tudományos rovata következik az én felolvasásomban. Életmentő innováció. Gyakran történik, hogy telefonkészülékünk pont akkor merül le, mikor egy fontos hívást várunk, vagy éppen egy üzenettel szeretnénk pontosítani a megbeszélteket. Ezt a rém történetet örökre elfeledteti velünk a Microsoft. A cég Tel Avivban rendezett konferenciáján mutatta be a legújabb fejlesztését, egy olyan telefonakkumulátort, amelyel kevesebb, mint 30 másodperc alatt feltölthető és ismét használatba vehető a készülékünk. Az akkumulátor nem csak a töltődési sebességében lesz más, mint a hagyományos telefonakkumulátor, hanem a méretében is. Az új szuperelem még gyufásdoboz nagyságú, viszont 3 éven belül gyufásdobozból akár gombos tűméretűvé is variálhatják. Sajnos jelenleg a találmány még csak prototípus, de a Microsoft piacra dobását már 3 éven belül tervezi. Környezetvédelmi híreinkkel Hartman Zsófia következik.
Párizs Sasháton. Teljesen új lehetőség nyílt Párizs megtekintésére. Mint tudjuk, ma már nem kell ellátogatnunk egy adott helyre ahhoz, hogy lássuk azt, hála az internetnek és többek közt a Google térképeinek, vagyis a Street View-nak. Amit azonban francia kutatók kitaláltak, sokkal természetbarátabb ennél, tudjuk meg a greenfo.hu-ról. Idomított sasok hátára erősítenek speciális kamerákat, így az ember szó szerint madártávlatból nézhet meg egy várost. Az első ilyen felvétel Párizsról készült, a madarat az Eiffel-toronyból a Szajna mentén egyenesen a Trocadéro Gardensig röptették. A felvétel természetesen már megtekinthető a YouTube-on, a jövőben pedig ezek gyarapodása várható. Ti megnéznétek egy ilyen madárháton készült felvételt?
Én ezt a videót már láttam YouTube-on, és hát nekem tetszett, jó pofa ötlet, egy kicsit másfajta nézőpontból is bemutatni egy várost.
Meg mindenképpen szép lehet a látvány, hiszen fölülről van, és olyan, mint a te is ott repülnél, és szerintem nagyon kellemes élmény lehet, hogyha valaki ezt megnézi.
Így igaz. Fecske Bettina a divatrovatát Tóth Szilviától hallhatjátok.
Körömlakból is a környezet tudatos a trend. A kézműves élelmiszereken, fürdőszobacikkeken és ruhákon már senki nem lepődik meg. De már is itt a legújabb trend, a vegán körömlak. Sokan nem is gondolnák, de a körömlakok is tartalmaznak az emberi szervezetre káros anyagokat. Ezen felül egyes márkák állati eredetű hozzávalókból tevődnek össze. Általában három anyag állati eredetű egy körömlakban. A gyöngyházfény biztosító halpikkely, a piros körömlakok némelyikében megtalálható kármint.
A piros körömlakok némelyikében megtalálható kármin, amely a bíbortetű nevű állatka testéből nyert vörös festéket tartalmaz, amit egyébként engedélyezett élelmiszer festékként is használnak, valamint az olajsav, amit gyakran állati zsírból nyernek ki. Ezek a környezettudatos körömlakok azonban nem tartalmaznak eféle anyagokat. Gyöngyházfényt el lehet érni ásványokkal is, a festékanyagokat is elő lehet állítani például céklából, és növényi eredetű olajokat is lehet használni állati zsírok helyett. A piacon fellelhető lakok száma korlátozott, áruk a hagyományos fajtáknál picivel drágább. Beszerzésük azonban nem nehéz, számos internetes oldalon rendelhetünk, illetve megvásárolhatjuk ők drogériában. Nem tudom, hallottatok-e már erről a tetűfajtáról, amit itt emlegetnek, de például én azt olvastam erről, hogy akár a joghurtokat is ezzel megszínezik. Ez mit szóltok? Szerintem ez nagyon durva.
Ez nagyon extrémul hangzik, hogy tetűvel színezik a joghurtjainkat. Mondjuk szerencsére mostanában már leszoktam a joghurtemésről, de ez nagyon megdöbbent most.
Hát mondjuk nem ez az első eset, hogy ugye állati ilyen nedveket használnak színező anyagként, de hogyha az ember így belegondol tényleg, hogy nem is csak ezek az elbetűs, káros kémiai anyagok, amiket megeszünk, de hogy így tényleg ezek az ilyen abszolút természetes dolgok is mennyire meghökkentik az embert.
Én azt hiszem, azt olvastam egyszer valahol, hogy poloskát raktak a marcipános csokiba és hasonlóak, tehát meg hogy fűrészporral édesítik az eperízű joghurtot, vagy bármilyen más epres dolgot, tehát érdekes ebbe belegondolni, hogy mit eszünk meg.
Egy pár évvel még a bébi ételekben is találtak hasonló problémás eredetű anyagokat, úgyhogy még abban sem lehet megbízni.
Hát ez igen, csak szomorú. Facebook híreink következnek Tóth Szilviától.
Egy ausztráliai kórházban kölyök denevéreket fogadnak örökbe. A gyümölcs denevér bébik azért kerülnek be a Tolgabet kórházba, Atertonban, Ausztráliában, mert bénulásos betegségben szenvednek, esetleg az anyjuk szenved ebben, ezért nem képes a kölykei etetésére, vagy pedig mert az anyjuk elhagyja őket. Az ott dolgozó önkéntesek újra egészségessé teszik őket, és visszaszoktatják őket természetes környezetükbe. Ezen kívül ez a kórház otthonul szolgál az állatkertekből, idézőjelben nyugdíjba vonuló denevéreknek is. Egyébként nagyon aranyosak a képek, be vannak pólyával, mint hogyha a rendes kis babák lennének, és nagyon édesek.
Én ezt láttam, ezt a posztot. Én is fennakadtam rajta, hogy Jézus Mária, nagyon aranyosak tényleg, meg ritkán lát az ember denevérekről közeli képet, meg hogy végül is nem az a természetes, hogy szelídek az emberhez, és hogy elfogadott az ember denevér kapcsolat, ha úgy nézzük, hanem mégiscsak azért nem feltétlenül emberközeliek, és nagyon érdekes volt így látni őket, hogy mennyire tehetetlenek, és mennyire rászorulnak így az emberek segítségére.
Igen, és azért is meglepő, mert hát egyrészt ritkán lehet ilyet az ember, másrészt pedig igen, azért mindenki azt hiszi, hogy a denevérek nem barátságosak, bár ezek a gyümölcs denevérek, ezek kifejezetten azok, de egyébként meg mindenki fél tőlük, és olyan furcsa volt őket látni így bepójában, mint kis aranyos állatkák, és nem úgy, mint hogyha tényleg ilyen vérengző fenedvadak lennének. A következő hírunk. Két találékony amerikai srác mozgó önkiszolgáló mosodát készített teherautójából, hogy lehetőséget adjanak a hajléktalanoknak kimosni ruháikat. Az Orange Sky Laundry projekt keretein belül Lucas Pacet és Nicolas Marquesi egy öreg kis teherautóval és egy generátorral kezdte el járni az utcákat. Az adományok segítségével viszont szertettek két mosógépre és szárítóra is. amivel 20 kg szennyes kimosására képesek egy óra alatt a kis teherautóba épített két mosógéppel. Júliusban kezdték a projektet, és ez most egy próbaidőszak, és Brisbane-ben megpróbálnak 5 héten keresztül működni, és lehet, hogy így egész Ausztráliában elterjeszthetik ezt a módszert. Ti mit gondoltak erről? Láttatok már ilyet valaha?
Nem, de igazából nem csak a hajléktalanok szempontjából lenne hasznos, hanem így Budapesten is általánosságban, mert a legtöbb ember, aki mondjuk diák és albérletben lakik, nem biztos, hogy van mosógépe is, amikor haza kell cipelni a szennyest, az elég nagy probléma tud lenni.
Igen, ezzel egyetértek most, hogy így mondod, én is belegondoltam, bár nekem szerencsére van mosógépem, de tényleg ez egy nagyon jó ötlet. És szerintem az is jó gondolat volt tőlük, hogy tényleg a hajléktalanok, akik már nagyon régóta az utcán élnek, és nyilván nincs lehetőségük erre, mégiscsak egy bizonyos fajta tisztaságérzését kelteti bennük ez, hogy legalább ki tudják mosni a ruháikat. Tehát szerintem ez egy tök jó dolog.
Nem beszélve arról, hogy így kevésbé lesznek úgymond kivetettek, hogyha egy tisztább látványt nyújtanak.
Igen, egyetértek. Az utolsó hírünk pedig Jean Behor chicagói művésznek elege lett a sok kártyúból, ami az utakat borítja, ezért mozaikokból szép színes virágokat készített a helyükre. Behor egyébként a weboldalán létre is hozott egy listát, amiben leírja ezen alkotásainak pontos helyét. Tehát az érdeklődők, hogyha valaki esetleg Amerikában jár, akkor meg tudja tekinteni ezeket a mozaik képeket, bár nincs rá garancia, hogy még megtalálhatóak lesznek ott, hiszen reméljük, hogy azóta már megjavították ott az utat. De mindenképpen érdekes és nagyon szép, tehát színes, sárga, piros, mindenféle virág mozaikokat készített a kártyuk helyére, és nem tudom, én biztos örülnék, hogyha látnék ilyeneket. Ti hogy vagytok ezzel?
Hát szerintem ez egy nagyon jó ötlet, mert én amúgy is nagyon szeretem nézegetni ezeket a street artos képeket, amikor különböző ilyen utcai használati tárgyakból ilyen egészen kreatív dolgokat hoznak ki, és ez is az egyikük, ugye amellett, hogy javítja végül is az utaknak a kátyúit, vagyis hát, hogy kiegyenesíti az utat. Kreatív dolog szerintem, abszolút támogatni kéne szerintem az ilyeneket.
Meg... Igen, ez jó pofa, mert gyakorlatilag egy ilyen művészeti, meg szemnek is szép dologgal egyrészt kiemeli a problémát, hogy talán végre észreveszik, másrészt meg amíg ugye meg nem szüntetik, addig is egy élvezetet nyújt, hogy
egyébként érdekes volt, mert olvastam néhány hozzászólást, amerikaiak hozzászólását, akik azt írták, hogy ó, kérlek, gyere el a mi városunkba is, és hasonlóak, tehát van rá igény mindenképpen.
Egyébként Budapesten is van egy hasonló projekt, a Színes Város, és ők tűzfalakat festenek be, illetve graffitiket csinálnak rá, vagy hát a graffiti nem is a legmegfelelőbb szó erre, mert szofisztikáltabb az, hogy street art, de ez pont ilyen.
Gasztro híreink következnek Varga Gergőtől.
Okostelefonos alkalmazással vezérelhető kávéfőzőt készített egy amerikai vállalkozás. Az applikáció segítségével állítható a kávéörlemény finomságától kezdve, a nyomáson és a víz hőmérsékletén át a tej mennyiségéig gyakorlatilag minden tényező, ami meghatározza, hogy milyen kávé kerül a bögrénkbe. A beállítások elmenthetőek az alkalmazásban. A kávégép telefonról interneten keresztül hozható működésbe, így reggelente a konyhába már csak a kész kávéért kell kisétálni, olvasható a nőklapjakafé.hu oldalán. Kávégép helyett kenyérautomata a Bécsi utcákon. Egy bécsi pékség példaértékű kezdeményezéssel állt elő az ételpazarlás megelőzésére, és kenyérautomatát üzemeltek be az üzlet elé, számolt be róla a hvg.hu. A megmaradt pékárút este 8 és reggel 6 között lehet a gépből kedvezményes áron megvásárolni. Az úgynevezett kenyérládából így értékesíteni tudják azokat a kenyereket, amiket másnap nem tudnának eladni. A projekt ötletgazdái egy bécsi egyetemmel összefogva további ötleteken dolgoznak, melyek az ételpazarlás megelőzését szolgálják. Első ízben választott japán viszkit a világ legjobbjának egy elismert brit szakértő. Rangsora szerint skót viszkik ugyan nem kerültek az élmezőnybe, de a győztes főzde alapítója a skóciai Glasgow-ban tanulta a mesterséget, tudhatjuk meg a hvg.hu-tól. A második, harmadik és a negyedik is egy amerikai bourbon lett. Az ötödik helyen a legjobb európai viszki áll, amely szintén nem skót, hanem egy angol gabona pálinka. A világ legjobb viszkijéből 18 ezer üveggel palackoztak, egy üveg pedig hozzávetőleg 35-40 ezer forintba kerül. Varga Gergő, Eper 97.
Érdekes volt ez a kenyérautomatás hír a
Bécs városában. Ez ugye a mosodás ausztrál hírhez kapcsolódóan elsősorban a hajléktalanoknak nyújthat segítséget, hogy gyakorlatilag így ingyen ételhez juthatnak. Mit gondoltok erről a kezdeményezésről?
Szerintem ez egy nagyon jó ötlet, és nem is tudom, hogy találták ki, de tényleg szerintem ez nagyon fontos, hiszen ez rendes pékárutát, rendes ételt tudnának enni, és nem csak bármi más, tehát nem csak kávégépek kellenek, hanem ilyen kenyérládák is, szerintem ez tök jó.
Igazából eddig is bevett szokás volt, még itthon is az, hogy a megmaradt pékárut olcsóban adják. Itt az automata szerintem az, ami újítás.
Ezzel kapcsolatban egy pár napja láttam amúgy egy érdekes fotót Dubajból. Ugye hát ez hozzánk képest más pénzügyi státuszban vannak, de ott az utcákra olyan ételautomata van kitéve, ahonnan ingyenesen azokat az ételeket, ami benne van, ingyenesen veheti igénybe bárki, aki vagy hajléktalan, vagy éppen nincs munkája, úgyhogy nem lenne pénze ételt venni. És ki van írva fölötte, hogy lehetőség szerint mindenki csak egy dolgot vegyen el egyszerre. Szóval, de nem tudom, hogy ezt így betartják-e vagy sem, de ez is egy meglepő kezdeményezés.
Milyen érdekes egyébként, nem, hogy most, hogy mondtad, hogy felmerül ugye az, hogy betartják-e, hogy ez, én mindig elgondolkozom ezen, hogy ez vajon csak nálunk, magyarok fejébe fogalmazódik meg, vagy hogy ez tényleg, mert abszolút én is ezt veszem észre magamon, tehát amikor mondjuk Németországban járok néha, vagy nyaranként mondjuk Ausztriában, ott mindig meglepődök, hogy ott mennyire mások az értékrendek, és mennyire pozitív irányba van elfordulva minden, és hogy a mi hazánk ehhez képest az, hát nem tudom, ott például, hogyha ott hagynak egy metrón egy táskát, akkor nem az van, hogy azt te valaki elteszi, és akkor pénztárcát kilopja belőle, meg ilyen dolgok, hanem azonnal utána fut, és akár egy megbeszélést kihagy azért, hogy visszaadja az illetőnek a tárgyait.
De egyébként ez egy kicsit általánosítás, mert ez pont velem történt meg, hogy én egy fesztiválon ott hagytam egy padon a telefonomat, és a fesztivál végén el tudtam kérni a tárgyaknál, mert valaki leadta, tehát...
Igen, hát ezt nem lehet így egy egész nemzetre ráhúzni, hogy akkor most biztos elvinnék például egy kávézóból az kihagyott, nem tudom, laptopot vagy valami, de...
Hát általánosságban szerintem azért inkább hajlunk e felé, sajnos. Én megfigyeléseim alapján szerintem még nagyon sokat kell fejlődnünk ebben a témában.
Igen, lehetséges. A másik hír ez a 35-40 ezer forintba kerülő japán whisky, amit a világ legjobbjának választottak. Ez engem abból a szempontból lepett meg, hogy eddig ugye a skót whiskyk voltak mindig az élen, úgyhogy kicsit meglepő, hogy pont egy skót ember, egy teljesen más nemzet italát választja meg elsőnek. Ti ittatok már valaha japán viszkit?
Még nem volt hozzá szerencsém.
Mondjuk ez annyira különleges, hogy valószínűleg nem is tudom, hogy Budapesten lehetne kapni egyáltalán. Fórizs András kulturális hírei következnek.
Üdvözlöm a hallgatókat, Fórizs András vagyok, kulturális híreink következnek. Bemutatják Orson Welles soha nem látott utolsó filmjét, írja a kultúra.hu. A The Other Side of the Wind című művet az amerikai rendező születésének 100. évfordulójához igazítva fogják a közönség elé tárni Hollywoodban. Welles 1985-ös halála óta a jogtulajdonosok közötti évtizedes csatározások miatt a tekercsek mindmáig Párizs külvárosának egyik raktárában porosodtak. A megállapodás aláírását követően a helyreállítás érdekében a film nyersanyagát Los Angelesbe szállítják, ahol a film eredeti stábjának veteránjai fogják kezelésbe venni őket, így 2015 tavaszán már hazánkban is megcsodálhatja a közönség az idáig ismeretlen Welles művet. Magyar rövidfilm került az Oscar döntőbe. Bucsi Réka a Sinfonino 42 című alkotása is bekerült a legjobb rövid animáció Oscar díjára esélyes 10 produkció közé. A kategóriába 58 rövid film kvalifikálta magát, ez szűkítette le az Amerikai Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia 10 produkcióra, amelyek közül majd az Oscar jelöltek kikerülnek. A Filmakadémia rövid filmes és animációs testületének tagjai a 10 film közül legkevesebb 3, legfeljebb pedig 5 jelöltet választanak majd ki. A rendező diploma filmje a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült. A 10 perces digitális animáció 47 jelenetben mesél ember és környezete irracionális kapcsolatáról.
Kövesdi Veronika következik a belföldi hírekkel.
Nemrégiben felmerült az, hogy vasárnaponként a nagyobb üzleteket zárva kéne tartani, és azért csak a kisboltok lehetnek nyitva. Ez több ízben is felháborodást keltett. Mit gondoltak erről szerintetek? Ki számára lehet ez előnyös?
Hát nyilván a kisboltosok érdekeit tartják ezzel valamennyire szem előtt, de én úgy gondolom, hogy azért egy nagy családnak általában csak hétvégén jut ideje bevásárolni, és általában nagy bevásárlást csinálnak, és így sokkal praktikusabb elmenni hétvégén autóval egy közeli nagy bevásárlóközpontba, úgyhogy nem csodálkozom azon, hogy ez sokaknak a nem tetszését váltotta ki.
És a szombati nem szerinted nem lenne erre megfelelő, hogy elintézzék a nagy családi bevásárlást?
De akár, de ezt így nem tudom, igazából attól függ, hogy ki hogy osztja be az idejét, szóval ezt így nehéz eldönteni, hogy most akkor szombaton mehetsz, vasárnap meg nem.
Mert igazából a szülővárosomban szombaton én elég sok olyan kisboltost ismerek, akinek azért kell hamarosan bezárnia, mert egyszerűen nem tudják magukat fenntartani, amellett, hogy ott van még a városban így számú nagyobb üzletlánc, és a kisboltokból gyakorlatilag nem járnak emberek. Tehát az ő életüket szerintem ez pozitívabban érinteni.
Hát persze, nyilván, és én megértem, hogy ez probléma, mert eleve egy nagy áruházlánc sokkal olcsóbban is tud adni árukat, mint egy kisbolt, ami ugye sokkal kevesebb terméket árul adott esetben, és ahogy mondtad, kevesebb a forgalma, ezért valamiből fel kell tartania magát. Hát nyilván ez egy nagyobb konfliktus lesz még, amíg el nem döntik véglegesen, hogy bezárják-e a nagy bevásárlóközpontokat vasárnaponként, vagy sem. Hát nehéz kérdés.
Hát meg egyébként azért is érdekes szerintem, mert én például rengeteg olyan embert ismerek, legalábbis például most gimi jutott eszembe, hogy osztálytársaim, ugye rengetegen voltak bejárósak, és most eszembe jutottak ilyen kuponnapok, meg tudjátok, van a glamour hétvége, meg joy napok, meg ilyesmi, és az azért hétvégékre szokott esni, meg mondjuk azért nem feltétlenül van mondjuk Kozár Michelinben vagy Bolyban egy olyan méretű bevásárlóközpont, ahol mindent meg tudnak egyszerre oldani, és ezért ugye beszivárognak mondjuk Pécsre, vagy itt Budapest környékéről nyilván errefelé, és ezt hát leginkább nyilván a hétvégén tudják megtenni, és ebben nyilvánvalóan a vasárnap is beletartozik mondjuk. Rengetegszer láttam például azt, hogy ugye egyrészt azért, mert vasárnaponként leginkább ingyenes a parkolás, tehát mondjuk ez is akár befolyásolhatja őket, hogy mondjuk szombaton elintézik az otthoni dolgaikat, amik a ház körül, vagy amik a család életében adódnak, és vasárnapra marad a bevásárlás. Én ezt rengetegszer tapasztalom, nem tudom, ti ezt mennyire látjátok.
Hát a mi családunkban is igazából hétköznap ugye általában eléggé el vagyunk foglalva, úgyhogy nem is nagyon jut idő arra, hogy elmenjünk valahova egy nagyobb bevásárlásra. Hétvégén. De ez is mondom, hogy programfüggő, szóval nem tudom azt mondani, hogy mindig meg tudnánk oldani, hogy kifejezetten szombatonként menjünk, de amit említettél, hogy ugye vidékről is hétfőn van csak, vagy hétfőn, hétvégén van csak ideje az emberek zömének ugye feljönni, mert hát dolgoznak sokan ugye helyben, és másképp ezt nehezen lehetne megoldani.
Meg egyébként most eszembe jut, hogy a kapacitás is érdekes lesz, hogyha most 2 napra jutó embert azt 1 napra betömörítenek. Értitek, hogy a vasárnapi tömeg is visszaszorul akkor, vagy a hét többi napjára, vagy ugye inkább szombatra, aki hétvégén járt el, az nyilván akkor szombatot fog választani.
Hát igen, mondjuk ez nem lesz egyszerű, mert most is pont az elmúlt hétvégén voltunk így családostól két helyen, és egy nagyobb bútoráruházban, és egy bevásárlóközpontban, és mindkét hely tömve volt emberekkel, úgyhogy így nehéz elképzelni, hogy ha most ez egy napra tömörül ez az embermennyiség, akkor mi lesz? Szerintem parkolni se nagyon lehetne.
És azt szerintetek lehet releváns szempont egy ilyen kérdés meghozásában, hogy a család napja a vasárnap, és hogy ne vásárolni menjenek el tulajdonképpen az emberek, hanem legyenek együtt otthon?
Hát ez szerintem egy nagyon szép gondolat, csak kérdés, hogy ez gyakorlatban mennyire kivitelezhető a mai világban. Én nagyon kevés olyan családot ismerek, vagy hát nyilvánvalóan azért nem ismerek minden korosztályt, de akikkel így beszélek, vagy akikkel kapcsolatot tartok, őnáluk már ez a tipikus családmodell annyira nem jellemző, sajnos. Tehát én is szeretném azt hinni, amit te most mondasz, hogy vasárnap legyen a családok, és üljünk össze, és húsleves, rántott csirke, és stb. Ez megvolt nálam is kiskoromban, de sajnos ezt én úgy veszem észre, hogy egyre inkább elveszőben van.
Igen, ez nálunk is amúgy, emlékszem, hogy mikor még kisebbek voltunk bátyámmal, akkor még ez rendszeres volt, hogy akkor vasárnap, akkor anyukám rákészül az ebédre, és akkor együtt teszünk. Hát manapság ez már szinte megoldhatatlan, sajnos.
Nagyjából azért próbáljuk tartani, de nyilván mindenki össze-vissza megy, és nem egyszerű összehozni, hogy mindenki ott legyen időben, vasárnap délben, és... De egyébként akár egy vásárlás is lehet nagy családi program, tehát közben beülnek egy moziba, vagy a gyerekek a játékrészlegen jól elszórakoznak, tehát igazából ez a családoknak is jó, meg hogyha mindenki akkor éppen ráér, és el tudnak menni a gyerekeknek venni fontos dolgokat egyszerre, akkor szerintem ez elég fontos, hogy nyitva legyenek vasárnap is.
Az Eper Rádió 97 Hírágó című műsorát hallottátok. Ne felejtjétek, hogy visszahallgathatjátok a műsorainkat a 97 MHz-en, illetve az eper.lt.hu-n. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
Eper. Első pesti egyetemi rádió. Kisközösségi rádió az ELTE bölcsészkarának múzeumkörúti épületéből. FM 97 00.